Kelj fel, világosodj, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad meglátszik. Mert íme sötétség borítja a földeket és éjszaka a népeket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, Krisztus Jézustól. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és kezdjük el ezt a mai esténket. Az énekeskönyvünk utolsó énekét keressük ki, és abban a hitben énekeljük együtt, hogy valóban olyan atyánk van, aki szólni akar hozzánk. Így kérjük együtt, mind a hat verszakon keresztül, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Kérjünk segítséget és áldást erre a mai estére. Urunk Istenünk, olyan hálás a mi szívünk azért, mert az elmúlt egy hétben velünk voltál, elkísértél és tanítottál, neveltél bennünket. Uram, köszönöm azt, hogy ma sem hagysz bennünket magunkra, ma is velünk vagy, előttünk jársz, a szíveinket nyitogatod, a szemünket is ugyanígy, és engeded, hogy lássuk és értsük nagy törvényedet, ahogyan énekeltük is. Valóban nincs olyan tudós, aki erre meg tudna bennünket tanítani, de te itt vagy a te lelked által, a szent lelked és igéden keresztül, és valóban elvizet ezt a drága munkát, hogy lássuk és tudjuk a mi elrendelt utunkat, és minden parancsodat megértsük, és valóban a szívünkbe rejtsük, és úgy menjünk tovább. Uram, azért imádkozom, hogy valóban nehogy lezáruljon itt valami, nehogy valami itt véget érjen, hanem sokkal inkább kezdődjön el valami egészen új a szívekben, az elmékben. Legyen valóban a mi szívünk gyors a hallásra, a szólásra késedelmes, és ugyanígy a haragra is késedelmes. És engedd meg, hogy tudjuk magunkat alárendelni a te szavadnak. Engedd meg, hogy tudjunk valóban, ha kell, megalázkodni. Ha kell, akkor bűnbánatot tartani. Ha kell, akkor valóban oda menni valakihez is megbocsájtani, vagy éppen bocsánatot kérni. Urunk, kérünk, hogy így erősíts bennünket, erősítsd a mi szíveinket. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj közöttünk és bennünk. És kérlek, hogy valóban tedd kenyéré számukra ma este is az igét. Engedd meg, hogy legyen olyan kenyér, amelyből mindannyian vehetünk, és amely mindannyiunkat táplál és erősít. És valóban, ha tudjunk oda jutni az örökké valóság jó édességeihez is, amiről énekeltünk. Hogy valóban így erősítsd meg a szívünket, gazdagíts meg bennünket, és járj így közöttünk, Urunk, erővel és hatalommal. Hadd lássunk, Urunk, téged, csak is téged, és hadd halljuk egyedül csak is a te szavadat. A te szent nevedért kérünk, hogy így hallgass meg bennünket, most és mindenkor. Amen. Testvérek, van egy énekünk, amit egész héten át gyakoroltunk, akkor én át is adnám a szót igen kántor testvérünknek, és akkor még egyszer átismételjük.
Egyszer énekeljük át csak a megszokásból, és utána majd megpróbáljuk három formájában. Szólult!
Szólult Krisztus, szól a Szkriptúra, szól a Grácia, szól a Fide, szól ide, ó Glória, egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül Isteni a dicsőség.
Most énekeljük még egyszer mindannyian együtt, és rögtön utána maradunk ennél a beosztásnál, hogy Erzsike igaz első szólam, a második szólam Ibolyától, és a harmadik szólam ez a társaság. És úgy énekeljük el, hogy egyszer egyre mindenki, utána kétszer teljesen áténeki mindenki, és amikor harmadszorra elkezdtük, akkor a latin szöveg végénél fejezi be az első szólam, a második a szólás Fide, és a harmadik szólam a Solus Christus szólás Scriptura. Itt fejezzük be.
Solus Christus szólás Scriptura, szóla Grácia, szóla Fide, szól ide, ó Glória, egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül Isteni a dicsőség. Solus Christus, sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide, soli Deo Gloria, soli Christus,
Egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal, egyedül Isteni a dicsőség.
szépen.
Köszönjük szépen mi is. Testvére, szeretnék igét olvasni a Lukács evangéliumából, a 15. fejezetből. Most nem azt a részt olvasnám fel, amit az elmúlt héten majdnem minden este, hanem most tovább olvasnám onnantól, ahol eddig abba hagytuk, a 25-ös verstől egészen a fejezet végéig. Ezen a helyen így szól hozzánk Isten szent igéje. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot, előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvére jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, de és nem akart bemenni. Az apja pedig kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szektem meg egy parancsodat sem, és te soha sem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak az én barátaimmal. Mikor pedig megjön ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el a vagyonodat, levágatod neki a hízott borjút. Ő pedig azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Eddig az ige. Testvérek, egész héten át a Biblia aranylapjáról olvastunk igét. Ugye ezen a lapon találunk három történetet, az elveszett juról, az elveszett drakmáról és az elveszett emberről is. És igazából ebben a történetben két elveszett fiú van, majd látni fogjuk. Eddig az egyik fiúról beszéltünk csak. Jó volt ott átbeszélni azt, hogy valóban az ő útja, hogyan történt egészen a családi háztól egészen a vájúig, majd a vájútól aztán haza. Ma beszéljünk a másik elveszett fiúról, aki jön haza szintén, de nem, és nem a kocsmából jön, nem valami restiből, hanem ő a mezőről jön, a munkából. Késő estig dolgozott, nagyon keményen. És igazából, amikor hazajön, akkor hallja a zenét, a táncot, és úgy elkezd beezenkedni a szíve. Mert tudja, hogy miről van szó, kit ünnepelnek ott bent, nem akar bemenni. Nem tudjuk, hogy mi az, ami zavarta őt inkább. Az öccse érkezése. Mert ugye gondolom, jöttek a hírek onnan messzi földről, hogy az ő testvére mit csinál, hogyan él, mi van azzal a pénzzel, amit apjától kikövetelt. Vagy éppen lehet, hogy az zavarta, hogy az apja fogadta. Azzal az érthetetlen meleg szeretettel, ahogy az ő apja mégis fogadta őt. Talán az ő apja jobban szereti a kicsit, azt a másikat. Testvérek, jó meglátni, hogy az a apa mind a kettőt szerette. Amikor valóban valakinek több gyermeke van, akkor jól tudni azt, hogy a szeretet az nem osztódik, hanem sokszorozódik. Amikor emlékszem, a második gyermekünket vártuk, akkor volt bennem egy nagy kérdés, hogy most vajon azt a pici embert, aki ott növekszik a feleségem szíve alatt, az tudom-e majd úgy szeretni, mint aki már itt van, akit valóban tudok kezembe fogni, megsimogatni, játszani vele. És amikor valóban megszületett, akkor jöttem rá erre az egyszerű fogalomra, erre az egyszerű tényre, hogy a szeretet az nem osztódik ilyen szempontból, hanem sokszorozódik. Csak éppen az apák is, meg az anyák is úgy vannak ezzel, mint általában bárki más, hogy mindig ahhoz fordulunk oda leginkább, akinek leginkább szüksége van a szeretetünkre. Ahogyan egy mentőorvos is ki van képezve arra, hogy ha ott megérkeznek egy helyszínre, akkor ahhoz szaladjon elsőként, aki a legnagyobb bajban van. Van a prezsitériumban egy tűzoltó is, ő is elmondta, hogy ez egy szomorú törvényszerűség. Megérkeznek egy helyszínre, és ott el kell dönteni, hogy ki az, akinek már nincs szüksége sajnos segítségre, és ki az, akinek nagyon nagy szüksége van. Ki az, aki tud várni, és ki az, aki nem. És azhoz kell rohanni elsőként. Az apa mind a két fiát szerette. És valóban a fiú nem megy be. Nem megy be. De az apa kijön elé. Pont úgy, mint a másiknál. Sőt, elkezdi kérlelni is. És akkor azt olvassuk, hogy ez a fiú pedig elkezdi leleplezni a testvérének a bűneit. Emlékeztek, tegnap este beszéltünk arról, hogy az apa mennyire próbálja leplezni a fiának a bűneit. Eléje szalad, megöleli, védelmező karjaival körülfogja, és azt mondja, hogy ez az én fiam. Hozzátok a ruhát, hozzátok a gyűrűt, hozzátok a sarut, hozzátok a borjút, vágjátok le. Ez az én fiam. És akkor Ez a fiú pedig megjelenik, és akkor ő pedig kitereget. Hadd szóljon. És azt mondja, hogy hát ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el a vagyonodat. Megjött ez. Ezt mondja, befogadod. Testvérek, olyan atyánk van, aki az egyiknek eléje megy, a másiknak utána megy. Megkeres bennünket a mi atyánk. Itt is el lehet mondani azt az igét, amit tegnap idéztem a Zsoltárok könyvéből, hogy szeretetével jön felém az én Istenem. Mind a két fiúra érvényes ugyanez. Nincs különbség. Isten nem tesz különbséget a mi atyánk. Mi emberek szoktunk különbséget tenni, hogy ez az ember fentebb van, amaz pedig lentebb, ez ilyen, ez olyan. A mi atyánk nem tesz ilyen különbséget. Ne felejtsük el, hogy Jézus kinek mondja ezt a történetet. Farizeusoknak. Mert elkezdik vádolni, hogy hát milyen ez, hogy ez a Jézus leül különféle vámszedőkkel, paráznákkal együtt étkezni. Csak úgy zárójelben mondom, hogy a mi Urunknak, a mi Mesterünknek, Jézusnak volt sokféle neve volt. A legszebb neve szerintem az, hogy bűnösök barátja. Ő leült a bűnösökkel egy asztalhoz. És nem ő alacsonyodott le azokhoz, hanem azokat emelte fel. Ezen el kéne gondolkodnunk. Hogy nem azt mondta, hogy fúj, közétek én nem megyek. Oda nem ülök le hozzátok, hanem ő leült oda. De őket fölemelte onnan. És ez óriási különbség. Testvérek, valóban Jézus elmondja ezt a farizeusoknak. És a farizeusok addig bólogattak, amikor arról beszélt Jézus, hogy van egy embernek 100 juha, és abból elveszlik egy. Hát persze, utána kell menni. Van egy asszonynak 10 rakmája, abból elveszlik egy. Persze, meg kell keresni. De hogy egy ember után, egy olyan ember után, aki a disznóktól jön, az már nem. Testvérek, ezek a farizeusok elkezdenek megbotránkozni. Miért? Mert azt gondolják, hogy nem igazság, hogy a bűnbocsánat az nagyobb, mint a hűség. Az nem lehetséges. Az nem lehet, hogyha valóban mérlegre tesszük az igazságot és a szeretetet, akkor valamelyik győz. Mert hogyha az igazságot vesztjük el, akkor elvész a föld. Ha a szeretetet, akkor elvész az ég. Olyan jó, hogy nekünk viszont tudnunk kell azt, hogy mind a kettőnél nagyobb a kegyelem. Az, amelyel az atya felén közelít. Nem tudom, melyik fiúhoz tartozol, melyik fiúhoz hasonlítod magadat. Mind a kettőnek szól a kegyelem. A kegyelem. Jaj nekünk, hogyha az atya csak igazságos, de ő kegyelmes is. A Zsoltárok könyvében azt olvassuk, hogy szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. A mi atyánk hűséges, szeret és kegyelmes. És ez valóban mind együtt a mi atyánk, aki valóban nagyon szeret bennünket, és odahajol hozzánk, és szeret bennünket. Ő bővölködik a kegyelemben, és gazdag a megbocsájtásban. Mit jelent a kegyelem? Azt jelenti, hogy nem azt kapom, amit érdemelnék, hanem azt kapom, amit igazából nem érdemlek meg. Kegyelem és irgalom. Mit jelent ez a két szó? Sokszor próbálom megmagyarázni embereknek, néha sikerül, néha nem. Csak egy egyszerű példával. A gyerekeink ma is nagyon szeretik a Túró Rudit. Általában van is a hűtőben, egy bizonyos rekeszben ott van nekik a Túró Rudi, és megvan határozva, mikor, nyilván étkezés után, és ekkor, és akkor, és napjában egyszer, lehet belőle venni. És emlékszem, amikor valamelyik gyerekünk kisebb volt, de már elérte azt a bizonyos rekeszt, ahova kellett nyúlni, és hát egyszer csak jön velem szembe, és látom, hogy a szájában ott van egy adag Túró Rudi, egyértelmű volt. Kis pofia úgy kidagadt, csokis volt a szája széle, és kérdezem, hogy ettél a Túró Rudiból? Hallgat, nagy csend. Na most ebbe a helyzetbe a kegyelem az, hogy ezért nem kap büntetést. Az irgalom pedig az, hogy holnap is kap egy Túró Rudit. Valahogy így. Tudom, ez is nagyon gyenge példa, de értsd meg, hogy a mi atyánk bővölködik a kegyelemben és gazdag a megbocsájtásban. Ha neked, mint második fiúnak, mert többségében szerint a második fiak ülnek itt ebben a helyiségben, ebben a teremben, ha neked van helyed az atyai házban, akkor a másiknak is van helye. Hadd mondjam el, hogy minden fiú tékozló. Igazából nem lehet a világot szétosztani, úgyhogy vannak a jó fiúk, meg vannak a rosszak. Az Isten előtt mindannyian rosszak vagyunk. És kezdjük ilyenkor egyből magyarázni reflexzerűen, hogy igen, de én nem vagyok annyira rossz, mint amaz. Testvérem, az most Mi a különbség, hogy most te 4 centire vagy a víz alatt, vagy 40 méterre? És esetleg ott vagy a Marianna árok alján. Mi a különbség? Ugyanúgy meg fogsz hulladni. Az Istennek minden gyermeke tékozló. Valaki otthon tékozol, valaki pedig a vájúnál, de mindegyik tékozlóvá válik. Testvérek, annyira kéne vigyáznunk, hogy ne váljunk ilyen farizeusokká. Mert valóban sokszor megtörténik az, hogy elkezdem szétosztani a világot. Én és ők, esetleg mi és ők, így kezelem. Mi vagyunk itt a hívők, a második fiak, akik otthon vagyunk, akik szeretjük egymást, aki az atyát szolgáljuk, aki dolgozunk, nem ámulatunk, hanem dolgozunk, késő esti kint vagyunk a mezőn, és csináljuk, amit kell. És ott vannak a mások, a többiek, aki most sincs itt, persze mindig valahol máshol kell neki lenni, biztos megint egy kocsmában van. És szeretjük mi úgy szétosztani a világot is. De vigyázz, drága testvérem, mert ez a farizeusi réteg, ez beszippantja az embert, ez a gondolkodás. Vannak katolikus farizeusok, vannak evangélikus farizeusok, vannak baptista, vannak pünkösdi, és vannak református farizeusaink is. Akik valóban mindig úgy azt gondolják, hogy igen, én azért én mégiscsak több vagyok. Hát itt vagyok. Itt vagyok. Hát igen, én azért meg vagyok keresztelve. Azért én konfirmáltam. Azért én annyi mindent elvégeztem. És akkor jön a családfa is, hogy az én apám, az én nagyapám, gondnok, prezsviter, lelkész, püspök volt. És akkor már is úgy érezzük, hogy azért mi úgy kijebb vagyunk a vízből. Jól van, vannak problémák, de kijebb vagyunk a vízből. Testvérek, hadd mondjam, hogy még a tékozó fiakból is sokszor lesznek ilyen farizeusok, akik valóban úgy kijebb érzik magukat a vízből már. Ha egy tékozó fiú visszatér az atyai házhoz, és akkor próbálja úgy az életét átalakítani, és már nincsenek azok a nagy, látványos, céljéres bűnök. Csak úgy csendben, ott a szív belsejében, meg úgy az elmében. Az ugye nem látszik. Ki tudja azt, hogy én például rossz indulatú vagyok, vagy én kívánom a másét, vagy éppen én valahogyan más szemekkel nézek valakire. Ki látja ezt? Ez már nem olyan látványos, mint fetrengeni a vájú mellett, ugye? Testvérek, vigyázni kell, nehogy farizeussá váljunk. Kezd el csak hirdetni a bűnbocsánatot, bűnbánat nélkül. Kezd el csak hirdetni a bűnbocsánatot Krisztus nélkül, Krisztus keresztje és Krisztus vére nélkül. Kezd hangsúlyozni a jó tetteket. Kezd hangsúlyozni, hogy ez valóban önmagában már elegendő. Ne beszélj Krisztus véréről, Krisztus vérének a súlyáról. És valóban legyezges az emberek hiúságát, és már is elfelejtik a keresztet. Pedig testvérek, nem szabadna. Soha nem szabad elfelejteni, hogy te tékozló voltál. És valóban téged az Isten onnan hívott el. Lehet, hogy nem mentél egészen a vájúig. Mert lehet, hogy neked nem volt bátorságot hozzá. Lehet, hogy te csak otthon voltál tékozló. Testvérek, ez a másik fiú, ez ugyanúgy tékozló volt. Ő nem ment el a háztól, nem ment el igazából az atya közeléből, de nem volt az atya mellett, nem volt az atya szívében. Egy lépés se tett igazából, de nem volt közel az atyához. A büszkesége, az önigazsága távol tartotta tőle. És elhatározta, hogy neki igenis joga van megítélni a másikat. Testvérem, hogyha az atya közelében úgy élsz, hogy te nem vagy igazából fiú, akkor te szolgává teszed magadat. És ezt tudod, milyen szörnyű? Mert ilyenkor megszegényíted magadat. Tudod, hány embert látok így? Elvileg ott van az atya közelében, elvileg ott van egy egyházban, elvileg ott van egy egyháznak az élén, de nincs a közelében az atyának. És mivel nincs a közelében az atyának, és számára az atya nem úr, és ő nem fiú, éppen ezért ő szolgává degradálja magát. És ilyenkor tudod, mi marad? A teljesítmények hangsúlyozása. Végeztem, elvégeztem, megtettem, megcsináltam, ledolgoztam. Ahelyett, hogy élvezni az atya közelségét, az atya szeretetét. Azt mondja az atya, figyeld meg, annyira szép. Fiam, te mindig velem vagy, mindenem a tiéd. és ebből ez a fiú semmit nem vesz észre. Teljesítménynek, rabszolgaságnak látja az atyai házat. Azt olvasok, azt mondja, hogy én dolgoztam, neked dolgoztam mindig, egy parancsolatot meg se szegtem sohasem, és te nem adtál nekem sem ezt, sem azt. Rabszolga állomásnak, börtönnek, cellának látja az atyai házat, ugyanúgy, mint a másik fiú, az öccse. Csak annak volt bátorsága kilépni a falakon kívülre, neki meg nincs. Csak éppen most, hogy van egy ilyen kritikus helyzet, ez kihozza a szívéből, és elkezdi hangosan mondani, hogy bezzeg a másik fiad, az a te fiad. Testvérek, aki így megszegényíti magát, aki nem atyaként látja az Istent, az nem tud bővölködő életet élni. Nem is érti azt, hogy mit mond Jézus, amikor azt mondja, hogy azért jöttem, hogy életetek legyen, sőt, bővölködjetek. Nem is érti. Miről van itt szó? Testvérek, sajnálom az ilyen embereket, mert az ilyen ember magát csalja meg, csak is magát. Az ilyen embernek örömtelen az élete. Ez a fiú nem ismerte meg az atyát, és valóban csak szolgaként létezett ebben a helyiségben, ezen a helyen. Drága testvérem, kérlek, hogy vigyázz erre. Ha itt vagy már az atyai házban, ha már valóban ismered az atyát, akkor neked úgy kell ebben a világban jelen lenned, mint fiúként, aki ismeri az atyát. És úgy, hogy az atya arcát hordozod ebben a világban, úgy kéne léteznünk. És nem pedig úgy, hogy valóban elkezdünk ítélgetni embereket, hogy ez ilyen, ez olyan. Testvérem, miért lesz valaki fiúból szolgává? Azért, mert nincsen személyes kapcsolata a fiúval, Jézussal. Nem ismeri őt, nem tud róla. Van egy kis anekdóta, nagyon szeretem. Egy ember meghal, és megy fel a mennybe. A mennykapujában ott áll valaki. És az a valaki kérdez, be akarsz menni? Igen. Ismered Jézust? Hát, járok templomba, olvastam a Bibliából is sok részt ismerek akár kívülről is, énekeltem az énekkarban, és én mond néhány az ember, dolgát az emberünk. És erre azt mondja az a valaki, hogy hát sajnálom, nem mehetsz be. Jön a következő, be szeretnél menni? Igen, szeretnék. Ismered Jézust? Hát, megkereszteltek, konfirmáltam is, sok mindent tettem az egyházban, sok mindenbe próbáltam segíteni ott a templom körül. Sajnálom, nem mehetsz be. Én egy harmadik ember, be szeretnél menni? Igen, szeretnék. Ismered Jézust? Uram, hát hogy ne ismernélek téged? Van-e személyes kapcsolatod az Úrral? Van-e kapcsolatod vele? Vagy csak számodra, csak teljesítmény az élet az egy atyai házban? Pontok gyűjtése, hogy igen, megvan, és igen, és elegendő. Figyeld meg, hogy ennek a másik fiúnak, aki ott maradt az atyai házban, neki elegendő csak annyi, hogy valahogy úgy kibillen abból az egyensúlyból. Hogy ő dolgozik, hogy ő teszi, hogy ő végzi. És annyi történik csupán, hogy megjelenik a másik fiú, és akkor egyből elkezdi az atyát vádolni. Látod? Mit csináltál te velem? Én, aki itt vagyok, és dolgozok neked, és végzem. Ez a hála. Még egy gidát se kaptam sohasem tőled. Testvérek, sokszor nem így vagyunk mi is, hogy amikor valami baj történik körülöttünk, beteg a gyerek, elromlik az autó, valami úgy nem úgy jön össze, ahogyan szeretnénk, akkor nem kezdjük el mi is úgy, az öklünkkel úgy az ég felé mutogatni, hogy hát azért én ott voltam, azért én csinálom, azért én végzem a munkámat, a szolgálatomat. Uram, te nem látod? Nem látod, hogy mennyit végeztem, és csináltam, és cselekedtem, és látod, hogy még hányszor még odaadtam a vasárnapjaimat is, a hétköznapokat is. Nem látod? Mert teljesítménynek látja az egész világot. Az atyai házban való létet teljesítménynek látja, és nagyon kérlek, hogy vigyázz ezzel, ne így legyen. Örömmel kövesd az atyát, örömmel légy az atya közelébe, és engedd, hogy valóban az ő szívébe tudjál elrejtőzni, amiről tegnap beszéltem, és tegnap előtt. És ne teljesítményként kezd el számlálgatni a teljesítményednek a különböző részeit, hogy miből, mennyit, és hogyan, és miként végeztél, és adtál. Nagyon tiszteltük és szerettük egy kedves ismerősünket, Viktor Jánost, az ifja Viktor Jánost, aki lelkészként a feleségével és 6 gyermekével készültek Nepálba missziós útra. Nagy Vishnón szolgáltak, már minden készen volt arra, hogy elutazzanak Nepálba. Már megvoltak a repülőjegyek, megvoltak a különféle szálláshelyek regisztrálva és egyeztetve. Már megkapták a gyerekek a védőoltásokat, amit kellett volna Nepálba. És egyszer csak egy éjszaka ezt a fiatal, életerős, 44 éves embert az ágyában érte a halál, a felesége mellett. A mentő néhány percen belül a helyszínre érkezett, és azt mondta a mentőorvos a feleségének, Momónak, hogy még akkor sem tudtuk volna megmenteni, hogyha a szobában vagyunk, amikor ez a sok éri az apján, a férjének a szívét. És olyan megdöbbentő volt, hogy ott volt sok emberben a kérdés, hogy miért. És láttam, hogy az egyházban sok ember próbálja ezt megmagyarázni. Azért volt ez, mert nem jól látta, nem azt kellett volna, nem oda kellett volna menni. Testvérek, és valóban ott van az emberben a kérdés, hogy hát Uram, hát ők mentek volna szolgálni, te érted, te neked. És nagyon volt, hogy Momó ezt a kérdést a feleség, egy pici vékony nőt képzeljünk el, soha nem tette föl. Soha nem hallottuk ezt tőle. Tudta elengedni a férjét, tudta Isten kezébe letenni, tudta Isten nevébe tovább nevelni a 6 gyermeket egyedül, törékeny nőként. Annyira jó volt, hogy ő nem teljesítménynek akarta látni az atyai háznakban való létet, hanem valóban az atyát látta. És nem az atyának a táskájába kezdett el turkálni, hogy atyám, mit hoztál, mit kapok én tőled, hanem az atyát látta, az ajándékozót, a szerető Istent. Testvérek, hadd kérdezem meg, hogy itt Csobánkán van-e hely a tékozló fiúk számára, akik egészen messziről a Bájútól érkeznek, vagy éppen Pomázon, vagy éppen Budakalászon. Van-e hely a Bájútól érkező, kicsit büdös, kicsit koszos távolról érkező embereknek? Vagy csak azt gondoljuk, hogy nem, ide ne jöjjön. Ne legyen itt kellemetlen szituáció, ne legyen itt olyan, nem tudja, hogy hova kell ülni, hogy kell viselkedni, ide ne jöjjön. Sokszor úgy érezzük, hogy mint egy ilyen trombitorló jönne. Van egy kis történet, ez megtörtént eset, mert egy Szondi Lipót nevű pszichiáter sokat cikkezett erről, hogy egy kis családban született egy második gyermek. És az első gyerek valahogy nem tudta feldolgozni, hogy ott az a kicsi. Valahogy nem tudta feldolgozni, hogy a vagyont meg kell osztani, ott a csokoládé, a süti, meg amnyin, amik ő kap, a túrórudi, és most fel kell osztani, most akkor lesz már valaki más, aki fontos, akit ott elővesznek, akit babuskatnak. És egyszer, amikor a nagymama jött megnézni a picit, akkor az a nagyobbik gyerek, aki alig volt akkor 4 éves, nem is bírta fölemelni azt a kalapácsot, csak úgy húzta a földön. Oda húzta a kis ágyhoz, oda húzta a nagymamához, azt mondja, nagyi, hűsd agyon kérlek. Mert valóban trombitorló, mert egy ellenség volt itt. Testvérek, amikor itt vagyunk, a mi helyzetünkben van-e hely itt ebben a közösségben a Bájútól, a mélyből érkező emberek számára? Vagy csak mi érezzük itt jól magunkat, és amúgy meg mindenki hagyjon minket békén, és legyen itt nagyon jó és kellemes a hely, és jó az időjárás a teremben, és amúgy minden nagyon jó. Vagy pedig fáj neked esetleg az, hogy valaki éppen most távol van. Valaki nem jött el ma este. Valaki nem hallja az evangéliumot, nem hallja az igét, nem tudja, hogy van megváltás és van örök élet. Nem tudja, hogy ki van nyitva a cella ajtó és ki jöhet azon. Hiába üvölt a sátán, ő neki szabad az út, mert Jézus megnyitotta. Fáj-e neked az, hogy ő nem tudja ezt? Fáj-e neked, hogy ő még mindig ott üvölt az utcán éjszakánként az üveggel a kezében, és nem tudja, hogy van többennél? És ő azt gondolja, hogy ennyi az élet. Nem fáj ez neked? És valóban sokszor nem úgy van-e, hogy amiről beszélt Jézus a bizonyos szálkáról, meg a bizonyos gerendáról, hogy úgy nem látjuk a másik, vagy látjuk a másik emberben a szálkát, de igazából nem látunk jól, mert a miénkben meg gerenda van, mondja az Úr Jézus. Testvérek, hadd mondjam, hogy mindenkinek vannak problémái, vannak szálkái. Mindenkinek valamennyire rossz a látása. Ott van az a szálka a szívemben, az életemben, a szememben is. De ahhoz, hogy én valóban tudjam az ő szeméből kivenni, előbb nekem kéne megtisztulni. Ahhoz, hogy valóban pedig én tisztán lássak, Ehhez először is kellene a bűnbánat, a bűnvallás, a megvilágosodás. Hogy én valóban már nem akarok megsötétedni, Uram, a bűn miatt, hanem szeretnék tisztán látni. Testvérek, amikor ezt elmulasztjuk, amikor elmulasztjuk a bűnbánat drága lehetőségét, akkor marad a megsötétedés. És mivel nem látom jól magamat, ezért elkezdem még rosszabbul látni a másikat. És valóban elkezdem látni a másikban a gerendákat. Vannak olyan gyülekezetek, ahol valóban ilyen főállású gerenda, szálka figyelő testvérek vannak. Bemész és elmondják neked, hogy hol a te szálkád. Valakinek teljesen ilyen szálkakereső programok futnak a szívében, a másik emberrel nézve, és keresi a másik emberben a problémákat, hogy te miért nem vagy jó keresztény és jó hívő, honnan jöttél, hova jársz te alkalmakra, nem vagy jó hívő. És elkezdik mondani azért, mert egyből problémák vannak, mert megvan a sötétedés a szívükben, nincs világosság, látja a másik emberben a problémát, és nem látja, hogy magáéban is van. Testvérek, örülsz, hogyha érkezik egy tékozló valahonnan. Hogyha végre valóban itt van, egyszer becsöppen ezen az ajtón, bejönne akár egy ember, kicsit szagos, kicsit olyan furcsa, talán túl sok tetoválás van, akár a kézfején is, látjuk, hogy ez zűrös helyről jött. Örülsz-e ennek? Mit mondod, atya, örülnöd kellene? Hiszed-e, hogy neki is van megváltás? Hiszed-e, hogy neki is Jézus megszerezte a megváltást? Hiszed-e ezt? Aki talán most éppen fekszik valahol, és talán, hogyha valaki nem emeli fel, akkor meg fog fagyni az éjszaka. Hiszed-e, hogy neki is van megváltás? Hiszed-e, hogy Jézus érte is meghalt? Hogy Jézus őt is megkereste? Hiszed-e mindezt? Mert hogyha nem hiszed, azt mondod, jó az úgy, megérdemli. Hát minek ment oda? Minek feküdt oda? Minek iszik annyit? Akkor te vagy a másik testvér. Ezt szeretném kihangsúlyozni. Testvérem, látod-e a másikban a testvért? Látod-e, hogy őt is az Isten megformálta, az őt is az Isten szerette? Látod-e a másikban az embert? Mert ha nem, akkor te vagy az a másik, az a fiú, aki később jön haza is megszomorodik. Testvérek, egyszer egy rabbi megkérdezte a diákjait. Ugye van egy ilyen ige, hogy őrálló meditált az éjszaka, és akkor ezen úgy kezdtek úgy gondolkodni a rabbi, meg a tanítványai, és kérdezte a rabbi, hogy na akkor, meddig tart az éjszaka? Honnan tudom, hogy már ott a hajnal? És akkor kezdtek a tanítványokat okoskodni, bölcselkedni, azt mondja az egyik, hogy amikor egy kutyát meg tudok egy báránytól különböztetni, akkor már tudom, hogy itt a hajnal. Azt mondja a rabbi, nem jó. Azt mondja a másik tanítvány, amikor egy szőlőlugas meg tudok különböztetni egy fügebokortól, akkor itt a hajnal. Rabbi azt mondja, nem jó válasz. Akkor tudom, hogy valóban már itt a hajnal, hogy már felvíratt a világosság, amikor a másik ember arcán meglátom a testvért. És vélek, akkor van világosság. Van-e ilyen világosságunk? Van-e ilyen világosságunk? Hiszed-e azt, hogy Isten tud a bűnös, nyomorult, bájú mellől érkező, koszos, bűnös emberből is hívő testvért formálni? Lehet, hogy nem fogja olyan szépen ismerni a zsoltárokat, mint te, de az Isten őt is szereti. Az Isten ő érte is lehajolt. Az Isten őt is megkereste, ott a bájúnál. Tudod? Látod-e és hiszed-e mindezt? Fontos, hogy lenne ezt elhinni és tudni, és valóban ebbe belekapaszkodni. Van egy drága történet, nagyon szeretem ezt. Igazából a börtönmissziónak számomra az alapja. Mégpedig az, hogy egyszer volt két testvér, akik Angliában éltek, és elloptak bárányokat. Persze, hogy szokott lenni, ez lebuktak, elkapták őket, mind a kettőt elfogták, és a kor szokása szerint mind a kettőnek a homlokába egy nagy billogot ütöttek. Egy nagy S és egy T betűt. Beleégették a homlokukba, a bőrükbe. Nagy S és nagy T. Sheep thief, tehát hogy birkatolvaj. A két fiú a fájó billoggal a fején egymásra néztek, mikor elengedték őket, és kezdtek gondolkodni, mi legyen tovább ezután? Hova menjenek? Hogyan éljék az életüket tovább egy ilyen sebbel a homlokukon? Az egyik fiú azt mondta, hogy én elmegyek messzi földre, kezdem újra az életemet, majd meglátjuk, mi lesz. De tudjuk, hogy ennek az embernek az élete sajnos egyre lejjebb és lejjebb ment. A sorsa követte, és ott messze földön egyszer eldobta az életét. A másik fiú pedig azt mondta, hogy nem, én nem fogok elmenekülni, hanem ezzel a billoggal a fejemen fogok tovább élni Isten kegyelme szerint, Isten kegyelméből, az ő dicsőségére. És tudod, mi történt? Eltelt sok-sok év, és a kicsi városkába jött egy új ember. Pont emellett, a fiú mellett vett házat. És kezdte nézni a szomszédjának ezt a különös sebb helyt a fején. És kezdte kérdezgetni a helyieket, hogy mondjátok meg, hogy mit jelent annak az embernek az a nagy S és az a nagy T a fején. Hogy került oda? Mit ábrázol? Mit jelent az? És a helyiek azt mondták, hogy nem tudjuk, ez valami régi történet. De szerintünk, ahogy őt ismerjük, azt jelenti, hogy szent. Ugyanis a szentet ugye így is rövidítik, hogy esté, szent. Ugye ezt jelenti. Mert az ember olyan lett, az ember átalakult, átformálódott. Drága testvérem, valóban van-e ilyen hála a szívedbe? Emlékszel-e arra, hogy téged is az Úristen a bájútól hívott el, onnan szólított meg, onnan vonzott vissza az Atya szeretete? Ez a hála érződik-e a szívedbe? Erről ismernek téged? A hálás szívnek a jó indulatáról, meg a jó illatáról, ami valóban kiárad, hogy neked hálás a szíved, hogy te szereted a másikat, és valóban fáj a szívednek az elesett embereknek a nyomorúsága. Erről ismernek téged? A Kátingnak a második kérdése és a válasza így hangzik, hogy hány dolgot kell tudnunk a véget, hogy a világban boldogan éljünk és boldogan halljunk meg. Hármat. Először is az, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Aztán a másik arról szól, hogy hogyan váltott meg Isten ebből a nyomorúságból, hogyan mentett ki, mi a megváltás. És mi a harmadik, hogy milyen hálával tartozom én ezért. Én arra kérlek, drága testvérem, aki itt voltál az elmúlt egy héten, soha ne felejtsd el, hogy valóban honnan emelt ki az Úr. Honnan hozott ki, és honnan emelt fel. És hol lennél te, hogyha az Isten nem könyörül rajtad, és nem irgalmaz rajtad, és nem abban a családban születsz, ahova éppen születtél, hogy nincsenek melletted szerető emberek, akik gondoskodnak, és körbevesznek, és imádkoznak érted. Hol lennél akkor? Soha ne felejtsd el. Van egy régi keresztény ifjúsági ének, hogy az volt a refrénje, emlékszem, még régen, nagyon régen énekeltük, hogy ó, add Uram, hogy soha ne feledjem, hogy mi voltam, hogy mivé lettem én. Egész lényemmel, életemmel hirdessem, Jézus él, benne mindig van remény. Soha ne felejtsd el, honnan érkeztél. Honnan emelt ki az Atya szeretete. És hogyha valóban máson ezt nem látod még, akkor ne vádold, hanem segítsd, mentsd, emeld fel. Dígadnod és örülnöd kellene. Van-e a szívedben öröm, amikor valakit látsz megmenekülni, új életre térni, megszabadulni? Vagy még mindig csak úgy méregeted a másikat? Méregeted a másiknak a jó tetteit? Alkalmas, nem alkalmas, jó, megfelelő, nem felel meg? Hogyan gondolkodsz a másikról? Hogyan nézed a másikat? Volt egyszer egy gyülekezet, ahova egyszer betévedt egy fiú, aki éppen tényleg a drogból jött. Még a haja olyan volt, amilyen volt jó néhány fülbevalója, és ő bejött mint egy ilyen imaházba, betévedt. Jött ide előre valahova, próbált valahol leülni, elől minden hely foglalkozott, leült oda előre a szőnyegre. Hát úgy csak nem bírták ki, hogy most valamit kell vele kezdeni, valamit kell neki mondani. Kezdték bögdösni az idős gondnok bácsit, az fölállt a botjával, odament, fiam, szoktál te imádkozni? Szoktam, mondja a fiú. Persze, elkezdtem, most kezdem, és nagyon szeretek imádkozni. Akkor majd menj haza, és kérdezd meg az Istentől, hogyan kell ide járni. Jó? Úgy gyere vissza ide. Rendesen viselkedj. Eltelik egy hét, jön a vasárnap, jön a fiú, megint ott ül. Oda megy a gondnok bácsi hozzá, most már kicsit gyorsabban szedi. Azt mondja, hogy fiam, imádkoztál? Igen, imádkoztam, beszélgettem az Atyával. Mit mondott neked? Hogyan kell ide járni? Azt mondta nekem, hogy ő se tudja, mert ő se volt még itt sohasem. Vigyázz, hogy hogyan nézünk másokra. Hogyan gondolkodunk másokról. Hogyan méregetjük a másik életét. Ne felejtsd el, hogy honnan emelt ki az Atya. És valóban légy ezért egész életben hálás. És soha ne engedj, hogy ezt a hálát az ördög kiragadja a szívedből. Hogy valóban helyette beleültesse a szívedbe a rabszolga lelkületet. Hogy kezd ott méregetni, hogy mennyit csináltál, és hogyan végezted, és hány métert tettél, és mennyi pénzt adtál. hanem légy hálás. Jutalom, hogy tehetem. Ugye mondták a diakonisszák annak idején. Legyen ez az egész életednek a jelvénye. Jutalom, hogy tehetem. Testvérek, figyeljük meg, hogy az Úr Jézus nem zárja le. Nem zárja le a történetet. Nyitva hagyja. Hogy ezzel a másik fiúval mi történt, azt nem tudjuk. Hogy mi lesz veled is, én nem tudom. Az Atya tudja. Ebben a történetben igazából három fiút látunk, ha megnézzük jobban. Volt az első fiú, a tékozló fiú, volt a másik az öreg, az öregebb, aki otthon maradt, aki nem úgy lázadt a bájúnál, csak úgy ott csendesen a négy fal között. Meg van az a harmadik fiú, most hadd mondjam így, aki már az atyai házban él, boldogan, örömmel, háladással, testén az új ruha, aztán ott van a gyűrű az ujján, ott van a sarú a lábán, érzi a minden nap az atya örömét, látja minden nap az atya mosolyát. Én kívánom, hogy erre a harmadik fiúra hasonlíts, aki már visszajött a vájútól, aki tudja, hogy valóban milyen nagy súlya van és nagy mélysége van a bűnnek, és mennyire bele lehet szürkülni és fásulni a nyomorúságba, és valóban milyen szörnyűség és tragédia eltávolodni az atyai háztól, és kívánom, hogy valóban sose felejtsd el azt, hogy te jártál ott, és valóban onnan is ments embereket, és legyen mindig a szívedbe öröm, hogyha onnan valaki érkezik. Öleld át, ültesd magad mellé, szeresd őt, gondoskodj róla, pásztorold és segítsd. Ha butaságokat kérdez, segíts neki újra, türelmesen, újra és újra. Én is azért vagyok itt ezen a szószéken, mert nekem is voltak ilyen emberek, akik mellém ültek. Nem baj, hogy ilyen vagy olyan volt a hajam, meg hogy ilyen vagy olyan ruhám volt. Nem az volt a lényeg, hanem maguk mellé ültettek, szerettek. Mondtam butaságokat, kérdeztem rengeteg blödséget, és ők újra és újra jöttek, és segítettek rajtam. És valóban türelmesen támogattak, magyarázták az igét. Volt, hogy megsértettem őket, de ők mégis ott voltak. Kívánom, hogy te is legyél ilyen, egy másik ember számára. Engedd, hogy az Isten használjon, legyél eszközzé. Fájjon neked, hogyha valaki nem találta meg az atyát, ha valaki eltávolt az atyát, hogyha valakit az ördög elcsábított, imádkozz érte, hordozd őt. Engedd, hogy az Isten a szívedre helyezzen embereket, akik éppen elesettek, akik távolnak az atyai háztól. Imádkozz értük, hordozd őket, szeresd őket. Tegyen az életednek jó illata, amely tele olyan szíved legyen, amely tele van hálaadással, örömmel, örvendezéssel. Örülj minden nap annak, hogy megváltott vagy, és ennek a jó illata enged, hogy kiáradjon az életedből. És ezt hidd el, hogy ez sokkal többet jelent, mint 100 meg 100 prédikáció. Tégy mindig bizonyságot, ha kell, akkor néha beszélj is. Tégy mindig bizonyságot. Isten áldjon benneteket, drága testvéreim, és engedjétek, hogy valóban Isten igéje átformáljon, szent lelke megújítson, és engedjétek meg, hogy valóban az Adventnek, amely most már előttünk van, minden napja megörvendeztessen benneteket. És tudjátok az atyai házban meggazdagodni, és onnan oda minél többeket behívni Isten kegyelméből. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Örökkévaló Istenünk, Krisztus Jézus által jövünk eléd, szeretnénk, Urunk, neked hálát adni az egész elmúlt egy hétért, minden örömért, minden ajándékért, minden áldásodért. Köszönjük, Urunk, hogy olyan sokszor az igéből magunkra ismertünk, megláttunk téged, és megláttuk magunkat is, megláttuk azt, hogy hol hibáztunk, és mit rontottunk el, és hogy valóban milyen következményei voltak a mi rossz döntéseinknek. És Uram, köszönöm azt is, hogy megmutattad a mélységet, hogy honnan érkeztünk, honnan emeltél ki bennünket. Urunk, köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy neked mindannyian fontosak vagyunk egyen-egyenként. Nem csak az a fiú, aki messziről, egy söntéspult mellől, egy vájú mellől érkezik, vagy éppen egy börtön mélyéről, hanem neked fontosak azok is, akik talán egy templompadban lázadnak, egy templompadban próbálnak szolgalelkiként élni, és nem látják még mindig az atyai ház örömét. Uram, köszönöm, hogy valóban mindannyiunkat szeretsz, és hívogatsz vissza, és gondod van ránk, és szeretsz bennünket. Dicsőség neked ezért, Úrunk Istenünk. Kérünk, hogy áld meg a Pomás csobánkai gyülekezeteket. Urunk, imádkozunk a szomszédban a budakalászi közösségért, testvérekért is. Kérlek, hogy áld meg a közösségeket itt, hogy itt valóban legyenek hegyen épített várossá, tudjanak tündökölni, ragyogni, hogy valóban növekedjenek a közösség, a gyülekezetek, növekedjenek a hitben, a szeretetben, a békességben, valóban munkálkodjon a szívükben, és áld meg őket. És imádkozom itt a lelkipásztor testvéreimért, hogy valóban őket is növeld a hitben, erősítsd őket, ne engedd, hogy bármikor is megfáradjanak, hogy belefájduljon a szívük a szolgálatokba, beleszürküljenek, hanem valóban hadd legyen számukra minden alkalom ünnep, amikor rólad beszélhetnek, amikor téged emelhetnek fel, amikor téged mutathatnak be az emberiség felé. Úrunk Istenünk, kérünk, hogy készíts a szívünket az adventre, és készíts a szívünket a karácsonyra is. Ne engedd, Úrunk, hogy egy újabb teljesítményt úrra legyen csak a számunkra, amikor valóban mutatni, tenni, végezni kell valamit, hanem engedd meg, hogy legyen az ünnepünk, amikor veled találkozunk, amikor rá tudunk csodálkozni ismét az atyai szeretet örömére, gazdagságára, és tudunk ezért hálás szívvel néked énekelni. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy itt vagy, köszönjük, hogy szeretsz bennünket és megtartasz, köszönjük, hogy valóban az éjszakában is velünk maradsz, és kérlek, hogy áld meg a vasárnapunkat is, hogy valóban legyen az igazi ünnepnap a te kegyelmedből. A te szent nevedért, a te kegyelmedért és irgalmadért kérünk, drága Jézus, hallgass meg bennünket most és mindenkor. Amen. Ti azért, testvéreim, így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, az áldásvétel előtt még egy éneket énekeljünk, egy kedves énekemet énekeljük, azt választottam, a 469-es számú dicséretnek 5 verszakával, mind az 5 verszakát énekeljük közösen és együtt. Egyszer prédikáltam egy gyülekezetben, és akkor a gondnok bácsi kérdezte, hogy melyik éneket szeretném majd énekelni, mondtam, hogy ezt szeretném. És akkor nézett rám ilyen döbbent arccal, és kérdezte, hogy mi a probléma? Nem ismeri a gyülekezet? Azt mondja, ismerjük, csak 25 évig nem énekeltük, mert az előző lelkészünk azt mondta, hogy Jézus nem ilyen. Olyan jó, hogy Jézus ilyen. Jézus nyájas és szerít. És úgyhogy így énekeljük hitvallás szívvel is. Énekeljük el mind az 5 versét. Ennek a szép énekeket. Testvérek, fennállva. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Krisztus Jézust. Amen.
Sorozatunk végén újra köszönjük Kotpédriát, a tisztelt Úr szolgálatát. Isten igéjével köszönjük meg. Így olvassuk az 56. Zsoltárban. Istenben, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem. Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal. Megadom hála áldozatomat. így áldjon meg téged, bennetöket a mindenható Isten, hogy ugyanilyen bátran, elevenen, megragadottan, a lélektől vezetetten pásztorold a elbízott közösséget, és ezt a szolgálati területet, amelyet ő szabott néked. Köszönjük, hogy itt voltál. És köszönjük, hogy a mai alkalomra eljött a tiszteltő asszony is, Isten hozott megtiszteltetés nekünk, és hát fogad szeretetlen a kis virágcsokrot. Kedves testvérek, ahogyan hallottuk, ez a sorozat ért véget, alkalmaink nem. Isten igéje hív és vár bennünket minden egyes alkalommal. Legközelebb itt imaházunkban, Csobánkán 9 órakor leszünk. Ünnepi istentisztelettel készülünk adventre, adventben élve. És akiket az Úristen megszólított bűnbánatra juttatott, szeretettel higgyük és várjuk a terített asztal úrvacsora közösségéhez is. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megjogvást adok nektek. Áldás békesség, és nem velünk viszontlátásra.